Egy órája robogunk már Pest környéki tájakon, apró őrházak előtt, ahol a kopasz bakterok keményen szalutálnak a vonatnak. Hát ez a végtisztesség. Jön a kalauz és elkéri az útleveleket. Miért nincs lepecsételve az útlevelük? Mi van? Kisül, hogy az állomáson jelentkeznünk kellett volna, hogy az útlevelünket láttamoztassuk a rendőri kiküldöttel. Most mi lesz? Hegyes halomnál le fognak szállni? Úr Jézus! Kalauz úr, kérem, csak visszalegyint, már nem is érdekli a dolog. Szóval ma este újra Pesten leszünk, és egész Buda rajtunk fog röhögni. Már látom Palit, amint a Krisztina körúton megy a pénzes zacskóval a nyakában. Mi az, hogy rendőri kiküldött? Hegyes halomnál összeszedik az útleveleket. Az állomáson fehér kesztyűs rendőr sétál, emberek nevetgélve beszélgetnek, persze azok, akinek útlevelét lepecsételte a rendőri kiküldött. Nem lehet a dolgot úgy elintézni, hogy egyikünk visszamegy Pestre a legközelebbi vonattal, és lepecsételteti az útlevelünket, a másik pedig itt megvárja a csomagokkal. Nincs más pénzünk, csak francia frank. Hát, ha becserélik a francia pénzt magyarra. Nem hiszem, ez nem egy nagy város itt. Fél óra múlva jönnek a vámőrök, s kiosztogatják az útleveleket, a milyenket is, és nem szólnak egy szót sem. Örökké valóságnak tűnik fel, míg megindul végre a vonat, szóval nincs baj. Ez az útlevél ügy, noha nem voltak következményei, mintha intőjel lett volna. Hetedik fejezet. Az utasok, akik hosszú útra indulnak, eleinte igen kedvesek és előzékenyek. Udvariasan megkérdik, kinyithatják-e az ablakot, becsukhatják-e, zavar-e a füst, élnek-e még a szüleink, megkínálnak mindenkit mindenféle ennivalókkal, gyümölcsökkel és egyebekkel. Tudnék, az utasok nagy része, alig hogy a vonat elindul, enni kezd. Sajnos az udvariasság pár órával az indulás után fokozatosan kimúlik. Egy pillanatra felkelsz az ablak mellől, már is elfoglalja a helyedet valaki, aki előbb még végtelen gyengéd volt hozzád. Ha pedig hozzászólsz, lehunja a szemét és halottnak teteti magát. Az udvarias kövér úr minden bevezetés nélkül leveszi a cipőjét, és végigfekszik annak a helyén, aki csak azért kelt fel egy pillanatra, hogy a tojáshéjakat kidobja az ablakon. Magunkkal hozott újságokat már kiolvastuk, idővel az evést is megunja az ember, a tájak egyformán unalmasak. Az utasok merev halszemekkel bámulnak kifelé, majd egymásra. Ha valaki megmozdul, mindenki nagy érdeklődéssel figyeli, hogy mire készül, és csak akkor hunja le hirtelen a szemét, ha az illető egy nehéz bőröndöt akar levenni vagy feltenni. Olyankor hortyog is kicsit, ha az illető nő. Az ember annyit cigarettázik, hogy a szája íze keserű lesz tőle. Az unalomtól aludni próbál, de nem tud. Fel kell, leül, és mindaddig nem tudja, mit csinálja, míg végre egy koromszemecske az ablakon keresztül a szemébe nem repül. Ekkor már van mivel foglalatoskodnia. Lassanként kezd besötétedni, az utasok egymást kémlelik, azt mérlegelve, kinek a helyét lehetne valahogy megkaparintani, hogy egy kicsit kényelmesebben lehessen elhelyezkedni. Végül mindenki megpróbál aludni úgy, ahogy tud. A kerekek egyhangúan csattognak, és az ember csak akkor veszi észre, hogy mégis aludt egy keveset, amikor a kalauz benyit a kupéba, hol a jegyeket, hol az útleveleket kérve. Pali az ablak mellett ül, és így a sarokba hajtja a fejét. Neki mégiscsak jobb, mint nekem, aki két utas közé szorítva merev pózban ülök. Bal oldalamon egy kopasz úr, aki időnként előrejti a fejét, jobb oldalamon a fiatalasszony, a férje pedig velünk szemben alszik. Az éjszaka kisé hűvös, a felöltömmel betakarom magam. A fiatalasszony álmában valamit motyog, és odafúrja magát mellém, sőt a kabátomat is magára húzza. Épp úgy viselkedik, mintha én volnék a férje. Gyöngéden tiltakozom, mire szemrehányóan nyöszörög, és most már a fejét is a vállamra hajtja. Próbálom feltámasztani a testét és lehúzni róla a felöltőmet, de állandóan visszahelyezkedik. A férj minden pillanatban felébredhet. A vonat kattogva, robogva nyeli a kilométereket órákon keresztül, és még a fele úton se vagyunk. Most látjuk csak, hogy milyen messze is van Párizs, és milyen messze Budától szintén élnek még emberek. A bakterek az őrházak előtt, ahogy előttük elszáguldunk, úgy nézik a vonatot, mintha az volna a legtermészetesebb dolog a világon, hogy erre megy el, és mi benne ülünk. Hegyes vidéken robogunk át szép szabályos tempóban, tiszta csillagos az ég, a hegyek teteje havas. Lica már édesen alszik, egyenletesen emelkedik és süllyed formás kis keble a takaró alatt, mesztelen karjára ráomlik aranyszőke haja. A hold benéz az ablakon. Megfordul karcsú teste az ágyban és alszik tovább, édes álomszaga van, a bútorok hallgatnak, Lica kis karkötő órája alig hallhatóan szalad a múló idő után, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Valaki elmegy az ablakuk alatt, a kopogó léptek egyre távolodnak és elhalnak egészen. Ott állok az ágya előtt, és föléje hajolva figyelem, ahogy halkan és szabályosan lélegzik. Lica, cica, lica, cica. Két karjával átölel. Tégyet szál piros rózsát a hajadba. Mit mosolyogsz magadban? Elmegyünk édes a bálba, frakban és estei ruhában. Mit tudod te, milyen boldog vagyok én? Vigyázva lépkedj, kapaszkodj belém, hűvös van, fúj a szél, útközben szívem ne beszélj. Hirtelen megáll a vonat. Álmos fejek kukkantanak ki az ablakon, van, aki még ilyenkor is lemegy sétálni. Távoli csengők csengenek, valaki a sötétbe vesző simpárok között egy piros lámpát lenget, a mozdony fáradtan szuszog, és köpi a gőzt. Aztán újra megindulunk, és rohanunk tovább. A csillagok elhalványodnak. A láthatár szélén világos csík jelzi a hajnalt. A Balaton partján is hajnalodik. Az apánkra gondolok, aki gyakran álmatlanul fekszik ágyában, és szivarjának parazsa időnként felvillan a sötétben. Időnként pattannak egyet az öreg bútorok. Ilyenkor a nagymama nagy zaj csapa fel kell vizet inni, és keresztet vett magára, mert a nagypapára gondol, aki már régen meghalt. Kora reggel törődötten, keserű szájízzel arra ébredek, hogy zökten egyet a vonat, és megáll. Hegyes vidék. Egy-két ember beszalad az állomásra forró kávét inni, Pali alszik. Leszállok én is egy kicsit körülnézni. Kávét inni nem lehet, Pali megesküdött, hogy a zacskóhoz Párizsig nem nyúl. Valaki azt mondja, fél órát is elállunk. Ennek két perce sincs, és ahogy az állomás végéből visszafordulok, látom, hogy megindul a vonat. Az első pillanatban valósággal kővé meredtem. Aztán elkezdtem hörögni, a következő pillanatban már mint az őrült rohantam a vonat után. Ahogy a sinek között szaladtam, egy hivatalos közeg elém ugrott, elkapta a karomat, és elkezdett dulakodni velem, hogy a legnagyobb nyomorúságba döntsön idegen földön, csomagok és pénz nélkül. Minden erőmmel félretaszítottam erre, utánam kapott, mire ugrottam egyet, és pontosan az utolsó pillanatban a vonat leghátsó kocsijára sikerült felkapaszkodnom. Hát kora reggel ilyen disznóságot. Alig tudtam végigvászorogni a vonaton, hogy megkeressem a fülkénket. Az első pillanatban azt hittem, hogy csak a nagy ideg megrázkódtatás következtében nem találom, de amikor már másodszor is minden létező fülkébe bementem, még félelmetesebb érzés hatalmasodott el rajtam. Egyetlen egy ismerős arcot nem láttam sehol. Már az előbb is gyanús volt nekem ez a vonat, mintha mi mozdonyunk ellenkező irányban állott volna.